Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési alap igéjét. Megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 11. fejezetében, az első 4 versben a következőképpen. Történt egyszer, hogy valahol Jézus imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa. Uram, taníts minket imádkozni, ahogy János is tanította a tanítványait. Ő pedig ezt mondta nekik. Amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. És bocsásd meg bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, jól érzékeltem, akkor az alapigének a felolvasása után volt egy kis hiányérzetünk. Olyan nehezen ült le a gyülekezet, mert valami kimaradt, valami hiányzott. És menet közben is valami, mintha hiányzott volna, egy-két dolog, mintha kimaradt volna, mert hogy egy jól ismert szöveg az, amit felolvastam az előbb, a mi atyánknak a szövege. De nem rontottam el a felolvasást, csupán az történt, hogy a Máté evangéliuma helyett Lukács evangéliumából van mára kijelölve az igehirdetési alapige, ezt a szakaszt olvastam fel. Máté kicsit bővebben írja le ezt az imádságot, amelyet Jézus tanít a tanítványainak. Lukács szűkebbre szabja ezt. Feltehetnénk a kérdést, hogy akkor melyik lehetett az eredeti. Ezen a kérdésen elég sokat el lehet vitatkozni, a teológusok teszik is. A megoldás valószínűleg az, hogy egyik sem. Lehet, hogy éppen egy harmadik verzió volt az, amit Jézus elmondott. Sőt, az sem biztos, hogy a két evangélista, Máté és Lukács, ugyanarra a szituációra, ugyanarra a helyzetre gondol, amikor leírja ezt az imádságot. Én valahogy úgy képzelem, hogy Jézus többször is elmondta az általa tanított gondolatokat, és így az imádságokat is, mint ahogy a Szentírásban feljegyezték szavait. Többször elhangoztak, ezért maradtak fenn többféle verzióban is. Két héttel ezelőtt az igehirdetésben arról hallhattunk, hogy Jézus kettesével kiküldi 72 tanítványát, hogy menjenek el, és menjenek a városokba, hogy előtte, Jézus előtt előkészítsék azt az utat, amelyre ő indul. Mert Jézus ezekbe a városokba el akart menni. Izraelnek az egész közösségét tanítani akarta. És ezekben a közösségekben bizony elmondta azokat a történeteket, azokat a példázatokat, vagy éppen akár ezt az imádságot is. Ha magamból indulok ki, akkor egy igehirdetésben néha én is ismétlem magamat, sokszor elmondok egy-egy történetet, de mondjuk egy biblia órán máshogy mondom el azt a történetet, mint mondjuk egy ifjúsági órán, megint máshogy mondom el az igehirdetésben. Tehát van némi különbség az attól függően, hogy kik a hallgatóság. Valahogy így képzelem azt, hogy Jézus is ment és tanított, és sokszor elmondott egy-egy történetet, de kicsit mindig másképp. Így lehet ez ezzel az imádsággal is. A lényeg ugyanakkor benne van. Az, amiért ez az imádság fontos, ez benne van. Sokat gondolkoztam azon, hogy mit válasszak. Azt válasszam-e, hogy a mi atyánk teljes szövegét végig magyarázom, de akkor holnap estig itt ülnénk valószínűleg, úgyhogy inkább a másik verziót választottam. Méghozzá azt, hogy arra a kérdésre próbáljuk meg közösen keresni a választ, ez alapján, az ige alapján, hogy miért imádkozzunk. Hogy mi is valójában az imádság. Mai igehirdetési alapigényben ezt olvassuk. Történt egyszer, hogy valahol imádkozott Jézus, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: Uram, taníts minket imádkozni, ahogyan János is tanította a tanítványait. Taníts minket imádkozni. Hogyan imádkozzunk, ha egy kicsit másképp fogalmazzuk meg ezt a felszólítást? Nehezen elképzelhető számomra az, hogy a tanítványoknak a mindennapi életében ne lett volna ott az imádság. Zsidó emberek voltak, ami azért abban az időben mindenképpen azt is feltételezte, hogy részt vettek a szertartásokon, részt vettek a zsinagógai Isten tiszteleteken, Jeruzsálembe zarándokoltak. Egy-két hozzászólásából a tanítványoknak ez érződik is, például csak egyet említek, Péter megy oda Jézushoz és kérdezi meg, hogy hol szeretnéd elkészíteni a húsvéti vacsorát. Ebből a kérdésből érződik az, hogy Péter benne volt a vallásos életben, nehezen elképzelhető az, hogy ne imádkozott volna. Tehát tudtak imádkozni, minimum szombatonként a zsinagógában együtt imádkoztak a többiekkel. Mégis azt kérik Jézustól, hogy tanítsa őket imádkozni. Tanítsa őket imádkozni, ahogyan János is tette. János ebben az esetben keresztelő Jánosra vonatkozik, akiről tudjuk azt, hogy voltak tanítványai, de azt már nem jegyzi fel senki, hogy hogyan tanította ő a saját tanítványait imádkozni. Minden esetre keresztelő János tanítványait látva Jézus tanítványaiban is vágy ébred. Vágy ébred arra, hogy igen, a mi mesterünk is tanítson meg bennünket imádkozni. Hogyan imádkozzunk? És eljön a pillanat, amikor látják, hogy Jézus imádkozik, és megkéri az egyik, taníts bennünket is. Mit tudunk meg ebből a mondatból? Két dolgot. Az első, hogy Jézus imádkozik. A második, hogy Jézus másként imádkozik. Nézzük az elsőt, Jézus imádkozik. Mi szüksége volt Jézusnak arra, hogy imádkozzon? A válasz a kérdésre az, hogy semmi és minden. Semmi szüksége nem volt rá istenségében, de minden szüksége megvolt rá emberként. És itt egy nagyon lényeges részhez érünk. Ez pedig az imádságnak a magja. Miért imádkozunk? Mit is értünk tulajdonképpen imádságon? A konfirmációi oktatásban megfogalmazzuk, hogy az imádságban ötféle módon szólítjuk meg Istent. Jól emlékszem, akkor tavaly is erről az öt dologról beszéltem, hogy egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy hogyan kell imádkoznunk. Először is a leggyakoribb az, hogy kérünk. A legtöbb ember, amikor imádkozik, akkor kéri az Istent. A beteg ember imádkozik. Gyógyíts meg! A napló lapozgatása közben az egész osztály imádkozik. Csak ne engem, Istenem! A zuhanó repülőn és a süllyedő hajón mindenki imádkozik. Istenem, segíts! A második imádság típus a könyörgés. Amikor másokért kérem az Istent. Kérem a gyerekeimért, a szüleimért, családomért, a barátaimért, sorolhatnánk. Ezt az első két imádság típust azt gondolom, hogy nagyon jól összefoglalja az az imádság, amit a gyerekeknek tanítunk meg esti imádságként. Most felolvasom. Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én kis testvéreimre, mikor a nap újra felkel, köszönthessük egymást reggel. Imádkozom magamért, jól aludjak, és imádkozom a szüleimért, testvéreimért. Tehát kérünk, és könyörgünk. Aztán a harmadik típus a hálaadás. Az első kettőre a kérése és a könyörgése pozitív választ kapunk, akkor következhet ez a harmadik pont. Mert mondjuk a vizsgázó diák inkább azt mondja, hogy szerencsém volt, a beteg azt mondja, hogy jó orvoshoz kerültem, a süllyedő hajóról kimentett pedig azt, hogy ezt megúsztam. De azért sokan vannak, akik ki tudják mondani azt is, köszönöm Istenem. A negyedik a bűnvallás, amikor az ember terheli a lelki ismerete, akkor jó elmondani valakinek, bánom. Ez az imádság típushoz talán sokkal inkább szükséges a személyes Istennel való kapcsolat, mint az előzőekhez. És végül az ötödik, az imádságnak a talán legritkább formája, az Isten dicsőítése. Ez az, amit leginkább elfelejt az ember. Mert hálát adni még csak-csak. De dicsőíteni Istent az ő istenségéért, a csodáiért, teremtő tetteiért, talán a legritkább imádságformák egyike. Bár éppen a mi atyánk Máté szerinti verziójának végén tesszük ezt. Ez az, ami most hiányzott itt az ige felolvasása során. Amikor kimondjuk, hogy mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Ezzel dicsőítjük az Istent. Mind az öt imádság, típus imádság. De akkor újra felteszem a kérdést. Mi is az imádság? Melyik ezek közül? Vagy mindegyik egyszerre? Dicsőítés, hálaadás, kérés, könyörgés, bűnvallás? Mindegyik, és egyik sem. Szándékosan hoztam olyan példákat, amely jól mutatja, hogy gyakorlatilag bárki képes ezeknek a többségére. Nem kell hozzá különösebb dolog. Megtanulom az esti imádságot gyerekkoromban, és mindjárt tudok kérni és könyörögni. Megtanulom a mi atyánkot is mellé, és rögtön ott a bűnvallás és a dicsőítés. Egy újabb reggeli imával, köszönöm, hogy felébredtem, te örködtél, én felettem, kipipálhatjuk a hálaadást is. Bárki megtanulhatja ezeket az imádságokat, bárki mondhatja ezeket az imádságokat. De Jézus másképp imádkozik. Ő másképp imádkozik, mint azt megszokták abban a korban. Másképp imádkozik, mint ahogy a zsinagógában imádkoztak. Másképp imádkozik, mint ahogy János tanította tanítványait imádkozni. Ezt látják meg a tanítványok. Ezt látják meg, amikor Jézus imádkozik. Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa, Uram, taníts minket imádkozni, ahogyan János is tanította a tanítványait. Jézus imádsága más, és ez meglátszik rajta. De miben más? Hiszen ha végignézzük azokat az ige helyeket, ahol Jézus imádkozik, akkor azt látjuk, hogy Jézus ugyanezeket az imádság típusokat használja, egyet kivéve. Kéri Istent a Gecsemáné kertben például, Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Imádkozik másokért a kereszten, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Magasztalja, dicsőíti Istent, akkor azt mondja, magasztallak, Atyám, menj és föld, Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, de felfedted az egyszerű embereknek. Hálát ad, amikor Lázár feltámasztásánál azt mondja, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Egyedül a bűnvallás az, ami Jézusnál hiányzik, de ezt tőle nem is hiányoljuk, hiszen ahogy Péter írja a levelében, nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el száját. Miben más Jézus imádsága? Ha megfigyeltük, akkor minden imádságát úgy kezd, Atyám. Ezzel a megszólítással. Atyám. Jézus imádsága annyiban más, hogy az Istennel való személyes, bensőséges kapcsolata, az atya-fiú kapcsolata fogalmazódik meg benne. Atyám, ami arámiul valahogy úgy hangozhatott, hogy Abba, apa, apu, apuci. Ahogyan a gyermek megszólítja az édesapját. És figyeljük meg, hogy Jézus, amikor imádkozni tanít, akkor ugyanezzel a megszólítással kezdi a tanítást. Azt mondjátok, atyánk, mi atyánk, mi abbánk, mi apukánk. Nem azt mondja, Isten, aki a felhőkön ücsöröksz és lógatod a lábad, vagy mint a hegedűs a háztetőben, édes jó Istenkém te, akkora kunsz lenne egy, hogy ide pöttyentenél egy kis vagyonkát. Egy csodával több vagy kevesebb, gondold meg. Nem ezzel a hozzáállással imádkozik Jézus, hanem azt mondja, atyám, apa. Jézus számára Isten nem egy távoli csodatevő, akinek hatalmában áll ezt vagy azt tenni, akinek hatalmában van adni vagy elvenni. Jézus számára Isten apa, akit így szólíthatunk meg aztán mi is. Mert Jézus ezt mondta, ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk. Második lényeges különbség Jézus imádságában, hogy ez az imádság nem öncélú, sohasem öncélú. Még akkor sem, amikor magáért imádkozik, mert akkor is azt mondja, vedd el tőlem ezt a porrat, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. És ha megfigyeljük a mi atyánkot, akkor éppen azt látjuk, hogy ebben az imádságban az én helyett a mi kerül előtérbe. Nem hangzik el azt, hogy én. Jézus nem erre tanít. Nem arra tanít, hogy én magamnak kérjek. Sőt, még ezen is túlmegy, még csak nem is a mi, bár ez elhangzik, hanem Istent helyezi mindenek elé. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Ebben az imádságban Jézus arra tanít, hogy az Istennel való személyes kapcsolatban merjük valóban az Istenre bízni magunkat. És amikor imádkozunk, akkor magunk helyett inkább Istenre figyeljünk. Ez az, ami nagyon nehéz. De éppen ebben segít Jézus, amikor a mi atyánkot megtanítja. Mert ebben az imádságban Isten kerül az első helyre. Feltettem korábban a kérdést, mi az imádság? A választ talán valahogy így lehetne megfogalmazni. Az imádság az, amikor az Istennel való személyes kapcsolatban ő rá, az ő akaratára figyel az ember. Érdekes az, hogy bár Jézus a személyes kapcsolat fontosságát hangsúlyoz ebben az imádságban, ugyanakkor mégis többes szám első személyben beszél. Igen, mert ha így imádkozunk, hogy mi, atyánk, akkor eltűnnek a különbségek. Eltűnnek a különbségek közöttünk. Eltűnnek az érdemek, eltűnik minden, ami egyéni. Nem véletlenül mondja más helyen azt, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Az Istennel való személyes kapcsolat megélése Jézus szerint a közösségben, a miben valósul meg. Ezért téves az, amikor azt mondják sokan, hogy hiszek a magam módján, imádkozom otthon, egymagam. Igen, ez is fontos, hogy ezt tegyük, de közben a lényeget elveszítjük, és fennáll a veszélye, hogy a magunk képére formáljuk az Istent, amilyennek mi szeretnénk. Ebből aztán következik az, mivel az Isten nem olyan, hogy azt vesszük észre, hogy nem hallgat meg. Nem hallgatja meg az imádságomat. Milyen Isten az ilyen? És elveszítjük a hitünket is. Imádkozni nem így kell. És erre tanít Jézus ebben az imádságban, a mi atyánkban. De az imádság, amikor én beszélek, az az Istennel való kapcsolatnak csak az egyik oldala. Mert én beszélek csak. Én mondom ki ezeket a szavakat. De vajon kíváncsi vagyok-e arra, amit ő mond? Meghallgatom-e őt is? Ez a személyes kapcsolathoz, amelyre Jézus tanít ebben, ez is benne van. Hallgassam meg! az imádság az igével és az ige hirdetéssel együtt teljes. Mert tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket, mondja Pál apostol. Az ige hirdetésben és a Szentírás szavában szólal meg az Isten. A közösségben. Itt a templomban, itt az Isten tiszteleten. Imádkozom, és hallgatom az Isten igéjét. Ez az Istennel való kapcsolat. Összefoglalva, az imádság nem varázsigék mormolása, nem Isten irányítása, hanem az Isten irányításának az elfogadása. Bíztatok mindenkit arra, hogy imádkozzon. Bármilyen kezdetleges formában, de szólítsa meg az Istent. De legyen ez a megszólítás egy személyes megszólítás. Mindenkinek, kezdőknek és haladóknak érdemes előre megírt szöveg alapján is imádkozni. Azért, hogy ne csupán önös érdekeink mellett fogalmazzuk meg a kéréseinket, hanem az az imádság beszélgetés legyen. Beszélgetés, ami mennyei atyánkkal. A tanítványok ezt látják meg Jézuson, amikor imádkozik. Hogy nem egyszerűen imádkozik, nem egyszerűen elmond egy szöveget, kimond szavakat, hanem beszélget az Istennel. Sokszor éppen a mi atyánkkal esünk át a beszélgetésből a rutinszerűen mondott imádságba. De vegyük észre ezt, amikor a mi atyánkot mondjuk, ha más imádságot nem mondunk, az mi atyánkot mondjuk el, de úgy mondjuk el, hogy értjük azt, amit imádkozunk. Hogy végig gondoljuk azt, amit mondunk. Hogy azok a szavak, azok ne csak így kiessenek a szánkból, hanem megjelenjenek itt a fejünkbe, és itt a szívünkbe. Luther írja magáról, annak idején az imaórák alatt sajnos magam is sokszor tapasztaltam, hogy a zsoltár vagy az előírt zsolozsma véget ért anélkül, hogy tudtam volna, hogy az elején vagy a végén vagyok. Nem vagyunk sokszor így a mi atyánkkal, amikor mondjuk, hogy bármilyen imádságunkkal belealszunk az imádságba. Mert elmondjuk rutinszerűen. Elalvás előtt elmondom az imát. Elalvás előtt elmondtam az imát. Vagy nem is mondtam el, vagy csak elkezdtem, vagy elaludtam közbe. Hogy is volt ez? Ez nem imádság, testvérek. Amikor imádkozom, akkor az eszemmel is imádkozom, és a szívemmel is imádkozom. Ne járjunk így a mi atyánkkal. Gondoljuk végig a szavakat, amelyeket kimondunk, mert az életünket megváltoztató, az Istennel való kapcsolatunkat erősítő, és megújító szavak ezek. Így legyen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálát adunk neked, hogy te Jézus Krisztusban tisztán és igazán hirdetted mindazt, ami fontos a mi számunkra. Hirdetted az üdvösség útját. Hirdetted a gyógyulás útját. Hirdetted a bűnöktől való szabadulás útját. Köszönjük neked, hogy Jézus egyszerű formában beszélt, és egyszerű formában tanított. És az imádságot is így tanította meg. Add Uram, hogy valóban, ahogy ő tanított, ne önmagunkra figyeljünk akkor, amikor imádkozunk, hanem te rád. Te legyél az első. Te legyél az, akitől elkérjük mindazt, amire szükségünk van, mert te tudod, hogy mire van szükségünk. Erre segíts bennünket, és így vezess bennünket. És add meg, Urunk, azt is, hogy amikor imádkozunk, akkor meglássák rajtunk az emberek azt, amit Jézuson megláttak a tanítványai, hogy mi beszélgetünk te veled. Kérünk téged, hogy ebben segíts bennünket. Amen.